Először voltak a várak, mert a hazát, a családot, az életet védeni kellett. Közben épültek a templomok, mert a hitet és a reményt, a szeretetet és a jóságot ápolni kellett. Később megjelentek a kastélyok, amelyek nem akármilyen kultúrát teremtettek. Erdélyben a kastélyokban állítottak először karácsonyfát, és hoztak létre magánkönyvtárakat. Erdélyi kastélyok, romos állapotban vagy megújítva, európaiságunk kikezdhetetlen bizonyítékai, ezer éves földrész alakító történelmünk megmaradt dokumentumai. Boncida és Gernyeszeg, Marosvécs és Paszmos, Aranyos Gerend és Kálnok mind-mind történelmünk, kultúránk alapkövei, ahol miniszterek és mecénások születtek, iskola és templomépítő patrónusok éltek, erdélyi emlékhelyek, ahol irodalom és tudomány támogatása által épült egy országrész, egy különleges és szép világ, Erdély. Ezt pedig nem szabad feledésben hagyni. Következzen most az erdélyi mesélő kastélyok, mely a kőbezárt múltunk különálló sorozata. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Madéri meghívottunk nevében is tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az erdélyi mesélő kastélyok hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagy Bodó Tibor. Az ünnepi összeállításunk tartalmából az erdélyi kastélyokról sokszor múlt időben beszélünk. Szomorúan állapítjuk meg, hogy romok és hogy menthetetlen állapotban vannak. Azonban léteznek olyan kastélyok is, amelyek tulajdonosaiknak köszönhetően régi fényükben pompáznak. Ezeknek az épületeknek a megmentése örvendetes, példaértékű és reménykeltő. Ma déli témánk rombolás és újjászületés megmentett erdélyi kastélyok.
A kőbezárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbezárt múltunknak.
Vendégünk dr. Kálmán Attila tanár történész, akit ezen a szombaton is nagy tisztelettel köszöntünk a mikrofonjaink előtt. Jó napot kívánok, és köszönjük, hogy ma is befáradt a stúdiónkba.
Köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Üdvözlöm Önöket, hölgyeim és uraim, kedves szerkesztő úr! A mai műsor egy különlegesebb műsor lesz. Úgy gondoltuk, hogy így karácsony körül talán érdemes a reményről beszélni. A műsorunk témájával kapcsolatosan pedig a remény azt jelenti, amikor egy kastély felújításra került, vagy felújítását elkezdték, kastély megmenekült és nem válik romhalmazzá. Tehát a mai műsorunkban olyan kastélyokat szeretnénk Önöknek bemutatni, amelyek régi vagy új tulajdonosaiknak köszönhetően felújítva majdnem régi fényükben várják a látogatókat, vagy olyan helyzetben vannak, hogy felújításuk elkezdődött, vagy egyáltalán van remény a felújításukra. Persze van több ilyen kastély is, mi itt néhányat választottunk ki, úgyhogy már is elnézést kérünk azoktól, akik most ebből a felsorolásból kimaradnak. Olyan kastélyokat is bemutatunk, amelyekről már beszéltünk, és olyanokról is szó lesz, amelyekre a következő műsorokban még lesz szó. Itt csak röviden érintjük a történetüket, és a későbbiekben még visszatérünk ezekre. És engedje meg, szerkesztő úr, még mielőtt az első kérdést feltenni, hogy már is egy idézettel kezdjem. Gróf Konics Gabriella Elődök és utódok című munkájába bemutatja az erdélyi főnemesség hétköznapjait, és ebből nem maradhatott ki természetesen a karácsony sem, úgyhogy a következőképpen írja le Kornis Gabriella a két világháború közötti karácsonyokat az erdélyi kastélyokban. Karácsonyra a gyermekek már nyárderekán elkezdtek készülődni. A lányok sok kézi munkát csináltak, sokszor saját rajz után, kötést, horgolást, a fiúk lomfűrész munkákat, könyvborítókat és más használati tárgyakat. Csak saját készítésű tárgyakat lehetett ajándékozni. Néhol a leányok, asszonyok a szegények karácsonyára gyermeksapkákat, sálakat kötöttek, elküldték a parókiákra, plébániákra, karácsonykor kiosztották, és minden ajándékozó nevében a pap egy szeget ütött a templomi zászlórúd nyelébe. A gyermekek felnőtt korukig a karácsonyfa díszítésében nem vehettek részt. A földtől plafonig érő fákat létráról díszített az egész háznépe, mindig fehér ezüst díszekkel, fehér gyertyákkal. A gyermekek sok ajándékot kaptak, használati tárgyakat, könyveket, felnőtt korukban a gazdagabb családoknál ékszer, sőt, hátasló is akadt. Fagyújtás általában 5 órakor volt. A család megajándékozása előtt a személyzet ünnepi ruhában sorakozott fel átvenni az ajándékait, használati tárgyakat, tartós, erős ruhanemüket. A külső személyzet, kocsisok, béresek, majorbeliek, kertész, Vincellét és családjaik természetben kaptak ajándékot kamrájuk feltöltéséhez, zsáklisztet, krumplit, pálinkát, bort, almát, gyermekeik ruhaneműt, az asszonyok díszesebb fejkendőket. A korai vacsorákon szolgálták fel minden esztendőben ugyanazt, katolikus helyen erő vagy borleves csészében, egészben főtt hal, sós vízben főtt zsírtalan krumpli, valamilyen szuflé vagy puding, esetleg parfé, fehérbor, református házaknál pulyka vagy más baromfi volt az esti főfogás.
Történész úr, Marosvásárhely környékén több kastély is kezd új formát ölteni. Ilyenek például Maros-Szentgyörgy, Sáromberke, Vajda-Szent Ivány és Gernyeszeg kastélya. Beszéljünk a történetükről, és pontosabban arról, hogy miként sikerült ezeket az épületeket megmenteni az enyészettől.
Kezelünk tehát Maros-Szentgyörgy kastélyával. Ennek a kastélynak a mai kialakítása valahol 1870-re tehető. A település a Petki család egyik birtok központjának számított, majd pedig házasság révén került a Máriafi család tulajdonába a 19. században. Ezért is ismerik a legtöbben ma, úgyhogy Máriafi kastély. A kastély mai formáját úgy tűnik Máriafi Albertnek és második feleségének, Bethlen Luizának köszönhetően nyert el, és erre emlékeztettek a homlokzaton valamikor létező címerek. Kastély utolsó tulajdonosa a második világháború utánig Máriafi Lajos volt, az ő családja a világháború után emigrált. A rendszerváltás után a kastélyt sikerült a családnak visszaszerezni, és végül az önkormányzat vásárolta meg 2010-ben. Mondhatjuk, hogy sokáig tartott a pályázati lehetőségek felkutatása, tervek elkészítése, és végül 2018-ban elkezdték az épület felújítását. Értesüléseink szerint a kastély készen áll, remélhetőleg minél hamarabb megnyílik a nagy közönség előtt. A hatóságok beszámolóit alapul véve egy olyan épületet alakította ki, amely múzeum és közösségi ház keveréke, találkozása, vagyis házasságkötőterem, de ugyanakkor kiállítási terek, múzeum, turisztikai iroda fog helyet kapni a kastélyban. És hát mit ér egy kastély park nélkül? A park nagy részét azonban az elmúlt évtizedekben beépítették, ahogy illett ez ugye a kommunista időben. A létező parknak sajnos csak egy töredéke, de lehet ezt pozitívan is nézni, legalább egy töredéke az önkormányzathoz került, és majd látogatható lesz. Gernyeszeg kastélyát nem kell senkinek sem bemutatni, én úgy gondolom, Gernyeszeg 2019-ben ünnepelte írásos említésének 700 éves évfordulóját, tehát 1319-ben a birtok a Kacsics nembeli Széchenyi Simon birtokát, tulajdonát képezte. 1405-ben kapta király adományként a somkeréki erdélyi család, és ez a család volt a település birtokosa egészen a 17. századig. Úgy tudjuk, hogy a 15. század közepén kezdenek várat építeni Gernyeszegen, az első említései is 1477-ből való. 17. században került a telekiek tulajdonába, a Teleki Mihálynak köszönhetően. Ezután a birtokot Sándor nevű fia örökölte, és Sándor esetében mindig ki szoktam emelni azt, hogy az erdélyi református intézmények egyik nagy mecénásáról beszélünk. Ő 1704-től a Nagyenyedi Református Kollégium gondnoka, és óriási szerepet játszott a kollégium újjáépítésében és felvirágoztatásában a Kuruc-Labanc harcok utáni periódusban. Neki köszönhető, hogy a kollégium új épülete elkészült, amelynek a finanszírozásának egy része angol pénzek kamatjából történt, hiszen a nagyenyedi diákok, Feleki Sándor támogatásával Angliáig eljutottak gyűjtő útjuk során. Később különben a Marosvásárhelyi Református Kollégium főgondnokaként is tevékenykedett, amelynek több könyvet is adományozott, és hát úgy látszik, hogy könyvszeretetét aztán az utódok is örökölték. 1756-ban egy birtokelosztás történt, fiai közül László kapta Gernyeszeget, Sámuel kapta Sáromberkét, aki különben 1739-ben ebben a régi gernyeszegi várkastélyban született, és a Lajos végül Sárpatakot. Teleki László maradt át Gernyeszegen, 1732-ben köt házasságot Rádai Eszterrel. A rádaiak valóban az 1750-es, 60-as években építették fel kastélyokat Pécelen, Pest mellett, és követték a Ködöllön építkező Grassalkovics Antal kastélyának a stílusát. Úgyhogy amikor Teleki elkezd építkezni Gernyeszegen 1772-ben ezt a gödöllői vagy Grassalkovics baroknak nevezett stílust követi, tehát a péceli kastélyt veszi mintául. A fia Teleki József folytatta a kastély építését, az ő idején elkészültek a melléképületek, a kert, és a kor divatja szerint egy geometriai formákkal díszített francia kertről beszélünk, és az ő idejéből származnak azok a nagyon érdekes idézetek, amelyek egy picit most már közhelyé váltak, de attól még tényleg nagyon érdekesek. 1785-ben írta az udvar bírója következőket, talán egy picit ilyen profetikus szavak is. Isten látja, talán meg is siratja azt, akinek a kastély fog jutni osztályba, pokolba vetné, az a pénzt úgy kell rá. Teleki attól nagyon szerette Gernyeszeget, és nagyon szeretett Gernyeszegen lakni, és az ő szavait idézve, én Gernyeszeget, az én kedves szigetemet, és ott azt, hogy a szobámból szép kinézésem van, és a halaimat úszkálni látom, nem tudom, miért nem adnám. Teleki József 1796-ban hunyt el, és birtokait fiai között felosztotta. László örökölte a magyarországi Pest melletti birtokokat, pontosabban Szirákot, és ezzel a magyar ág alapítója lett, József pedig Gernyeszegen maradt. Ő volt az, aki befejezte a kastély építését, valahol 1802 körül. Angliából hazatérve döntött úgy, hogy a kastély parkját angol parkká alakítja. Viszonylag fiatalon halt meg, halál után felesége Teleki Zsófia pedig a parkban állított emléket neki. Ezután a 19. században a kastélyon nem igazán történtek fontosabb átalakítások, illetve hát mondjuk ki, hogy a család nem is lakott, nem is tartózkodott a falai között. József fia Domokos lesz az, a híres reformkori politikus történész, aki visszaköltözik az 1850-es évekbe a kastélyba. Ugye ekkor tevékenykedett itt titkárként Gyulai Pál is. Teleki Domokos második feleségétől, Teleki Klementinától született fia Géza, ő örökölte a birtokot, sajnos ő mindössze egy pár évig, 1882-ben bekövetkezett haláláig volt a birtok ura. A birtokot ezután felesége Bethlen Margit vezette, aki újraházasodott Bánfi György felesége, a nótaszerző Bánfi György felesége lett, akit 1889-ben elveszített. Ezután különben Bethlen Margit özvegy maradt 1929-ben bekövetkezett haláláig. Tehát a Teleki Géza és a Bethlen Margit házasságából született két fiú, Domokos és Géza mindössze 2, illetve 1 évesek voltak édesapjuk halálakor. Kastély mondhatjuk, hogy a század elején élt a virágkorát, Domokos örökölte a gernyeszegi birtokot, és házasságával egy Teleki lányt, Teleki Edinát vette feleségül a kastélyban, és környezetében is változtatásokat hajtott végre, modernizálták a kastélyt, fürdőszobák jelentek meg, kialakításra került a ma is látható díszterem, a muránói jövekből készült csillárokkal, Budáról a parkba kerültek az ókori görög és római istenségeket, illetve történelmi figurákat ábrázoló groteszk szobrok. Domokos archeológus volt, ő hozta létre a kastélymúzeumot, és ugyanakkor Magyarország egyik legnagyobb keleti szőnyeg gyűjteményével rendelkezett. A 30-as években Domokos átadta fiának, Mihálynak a birtok irányítását, aki egy mintagazdaságot működtetett Gernyeszegen. Ugye a kastély és gyűjteményei 1944-45-ig biztonságban voltak, ezután nagy részük sajnos elpusztult. A kommunizmus alatt és a rendszerváltás után is a kastélyban egy TBC preventórium működött. Ez annyiban volt szerencsés, hogy a kastélyból nem lett egy rom. A preventórium 2011-ben vonult ki a kastélyból, ekkor vehette újra birtokba a Teleki család. Gernyeszeg az egyike azoknak a kastélyoknak, amelyekből tegyük hozzá, mint kevesebb és kevesebb van, tehát amely még mindig az eredeti család tulajdonában van, és ugyanakkor család tagjai azok, akik gondját viselik. És hát mondhatjuk, hogy a család erőfeszítéseinek és önfeláldozásának köszönhetően ma Erdély egyik legismertebb kastélya. Ugye itt kastélynap, kulturális rendezvények, koncertek, gyerektáborok, az Awake Fesztiválnak ad otthont, és mondhatjuk azt, hogy a Maros mente egyik kulturális központja kezd lenni. És hogyha már Gernyeszegnél vagyunk, és mégiscsak karácsonyra készülünk, akkor itt is engedjék meg, hogy felolvassak egy rövid idézetet abból a könyvből, amelyet gondolunk, nagyon-nagyon sokan ismerünk. Marosi Ildikó tollából származik, örökbe hagyott beszélgetés gróf Teleki Mihállyal, és ebben Teleki Mihály, a kastély 1949 előtti tulajdonosa, a következőképpen emlékezik a két világháború közötti kastélybeli karácsonyokra. Karácsonykor állítottunk karácsonyfát. Mi szépen felöltözve lementünk, a majorból meg a tanyáról ökrös szekérrel vagy szánon behozták a gyerekeket a kastélyba, s aztán a karácsonyfa alatt volt nagy ajándékozás, 15 éves korig minden gyermek ajándékot kapott. Kezdem ott, hogy először is kiment az igáskocsis, Bartis Ambrus az erdőpásztorhoz. Ez az Ambrus analfabéta volt, de ha például megmondta neki az ember, mit kell hozni a vásárhelyről, akár egy egész listára valót felsorolva, ő úgy elhozott hiány nélkül mindent, mintha felírta volna. Széke ember volt, nem is emlékszem, hogyan került hozzánk. Szóval kiment Ambrus az erdőpásztorhoz, kivágták a fenyves részből az erdőpásztor által kiválasztott fát, ő behozta, s felállítottuk lent a mosókonyhában. Mondtam, hogy ez két részből állott, az egyikben mostak, a másikban vasaltak és mángoroltak. Nagyon szép magas fát hoztunk, olyan magasat, mint a mosókonyha, mert az is magas volt ám a maros felüli szárnyon. Azt beletették a talpazatba, addigra már előkészítettük a díszítést, színes, fényes papírból kosárszerűségeket, meg volt annak a külön vágási technikája. Ezekbe a kosarakba jött füge, aszalt szilva, kockacukor, dió, a fiúknak bicsak, a lányoknak baba, mi egymás. A kosárkákat felakasztottuk a fára, meg sok gyertya is került rá. Egy hosszú asztalon sorakoztak a szilva ízes cipók, minden gyerek kapott azt is. Karácsonykor általában nem volt még nagy hideg, s szekeren, ha meg lehullott már a hó, szánkóval jöttek a gyerek az anyjukkal. Bejött a pap, mondott egy rövid imát, és elénekeltünk egy karácsonyi dalt. Azt hiszem, a csillog-villog már fent ragyogott, a falusiak azt szerették a legjobban. Kántáláskor is azt énekelték, meg a karácsonyi istentiszteleten, és azt, amelyik úgy kezdődik, hogy szívünk vígsággal ma betölt. Tudja, ezt nem lehet elfelejteni soha. Persze a gyermekek külön is szavaltak, énekeltek, és ezzel megvolt, elvonultak, ahogy jöttek az ökrös szekerekkel. Persze csak az állandó alkalmazottak gyermekei voltak jelen. A családnak egy más fája volt, fent, gyermekkoromban hatalmas nagy. Nősülés után hoztunk egy olyan talapzatot csegődről, hogy azt már asztalra helyeztük, kisebb fa fért bele, de a talpazat forgott, s elzenélt két karácsonyi dalt, a csendesét meg egy másikat. Olyan régi muzsikáló óra szerkezete lehetett, kicsi fémtüskékkel, fémhengerrel. Még ma is a szemem előtt van pár dísz préselt papondekliből, különböző figurák, például egy csillogó házfedél, s a kéményén mászott ki a kéményseprő, papíroroszlán, meg marcipáncukor minden formában, színes gömbök, gombák, amiket rácsiptettünk a fára, jégcsapok, meg volt rajta mindig csokoládés, kávés, passiánsz, ez egy olyan percforma sütemény csokoládéból és kávéból, finom, ropogós, s ha megszólalt a csengő, Istenem, milyen izgalom fogott el. Ezt az érzést az én koromban már nem képes kitermelni magából az ember, de olyan erősen él bennem ma is, hogyha visszagondolok rá, pont azt érzem, mint akkor. A lényeg a gyerekek voltak. Mikor mi álltunk gyerekekként a falat, s később meg mi néztük, hogyan örülnek a mi gyerekeink. Este 8 óra felé jöttek a kántálók, megálltak kint a földszintnél, énekeltek, és még kiküldtünk nekik kalácsot és pálinkát. Új év reggelén már jöttek a béresek. A béresek ostornyele rövid, talán 50 centis a lehetett, de a suhogója 2 méter vagy annál is hosszabb. Fonva, s a fonás töve olyan vastag, mint a hüvelykújam. No, aztán ezzel az ostorral úgy tudtak csattogtatni. Jönnek a csattogtatók, így mondták Gernyeszegen. Megálltak a kastély mellett, a ginkófa alatt a béres gazda kiáltotta: kívánok egészséget az új esztendőben. Régi hagyomány szerint a béresek elhajtották az óesztendőt, s behajtották az újat. A hat állandó béresnek volt egy vezetője fogat nélkül, akit béres gazdának vagy béres bírónak neveztek. Ő volt a tanyán a tehenészek, béresek, kondások, mindenfajta külső, ott zajló tevékenykedések felügyelője. Külön házban lakott a Márta dombján. Gyermekkoromban a béres gazda Szabó György volt, ahogy a faluban mondták, Gyuszi bíró. Az én időmben a Hason nevű fia, akinek Gyuszi gazda volt az elnevezése. Katonás ember volt, az első világháborúban őrmester, vitézségi érem tulajdonosa. Na hát a béresek gyalog jöttek új esztendőkor, és ők is pálinkát kaptak. Ez a szokás minden évben ismétlődött. Meg az is, hogy a legények szilveszter éjjelén, miután az éjfélt elkongatták, felmentek a templomtoronyba, s ott énekeltek. Ez esztendőt megáldja jókedvel, bőséggel. Így hangzik a 103. ének, amit az újévi templomozáskor is énekeltünk. A következő kastély, amelyről szólnunk kell, Sáromberke, és a Sáromberke története szorosan kötődik a gernyeszegi birtok történetéhez, legalábbis egy ideig. Ugyanabban a dokumentumban említik 1319-ben, mint Gernyeszeget, Teleki Mihály a gernyeszegi birtokkal együtt szerezte meg az 1670-es években. És a már említett 1756-os birtokelosztással Teleki Sándor fiai közül Sámuel kapta meg. Úgy említettük, hogy Sámuel, ő a gernyeszegi kastélyban született, és miután visszatért nyugat-európai utazásra, megbízásából feleségül vette Iktári Betlen Zsuzsát, és elkezdte Sáromberki kastélya építését. A kastély két szárnya 1769-1770, illetve 1773-1774-ben épült. Az épületek rendeltetése kezdetben úgy volt kigondolva, hogy az északi szárnyat használt a család, másik szárny pedig konyhának, sütőháznak, más helyiségeknek adott teret. Később ezek átköltöztek az északi szárny mögé épített gazdasági udvarba, illetve a déli szárny mögé felépült a lovarda, ez már a következő évszázadban. A kert építése a kancellár idején kezdődött meg az 1780-as években, illetve a kancellár unokája Sámuel Ferenc idején folytatódott. Kastély együttes legújabb része a központi épület, ezt Teleki Samu megrendelésére tervezte Möller István az 1910-es évek elején, és így jött létre a kastély ma is általunk ismert képe. Teleki Samu 1916-os halál után a sárpataki ágból Teleki Károly örökölte, a sáromberki birtokot ugyanis Samunak nem voltak örökösei. Tehát a birtok 1949 előtti tulajdonosai Teleki Károly és felesége Teleki Gemma voltak. 1945-ben a család elhagyta a kastélyt, és az államosítás után a kastélyban mezőgazdasági szakközépiskola működött. A családnak 2005-ben sikerült visszaszerezni az épületet. Sajnos a Kanadában élő családtagok nem tudták vállalni az épület fenntartását, így az épület 2019-ben gazdát cserélt. Az épület felújítás elkezdődött, és zajlik jelen pillanatban is. Szerkesztő úr, azért engedje meg, hogy éppen egy mondat erejéig még két teleki kastélyt megemlítsek Erdély területéről, ahol az ugyanúgy az elmúlt években felújítások történtek, illetve felújítások kezdődtek. Az egyik az Koltó kastélya lenne, amely még a két világháború között került ki a család kezéből. Ez az önkormányzat tulajdonát képező épület 2018 és 2020 között újult meg, és mondhatjuk, hogy alakult is át talán egy picit radikálisabban, mint ahogy kellett volna. A másik pedig a Paszmosi kastély, amely menthetetlen romként jelent meg előttünk sok éven keresztül, de úgy tűnik, hogy megmenekül Besztercen-Aszód megye befektetésének köszönhetően. Jelenleg úgy tűnik, hogy a munkálatok 80%-ban már készen vannak, úgyhogy izgatottan várjuk majd ennek a kastélynak a megnyitását is. És szerkesztő úr említette Vajdaszentivány kastélyát is. Ugye ez a kastély több család birtokában volt az évszázadok folyamán, ugye voltak itt Bánfiak, Dezsőfiek, majd a 17-18. Század fordulóján már a Betlen család birtokában találhatjuk, és a házasság révén került később a Kemények tulajdonába. Ugyanis Kemény Sámuel feleségül vette Iktári Betlen Katalint. És a házaspár tartják a jelenlegi két épület megrendelőjének. Úgy tűnik, hogy később az özvegy építhette a portikuszt a főépület elé. Fiaik az utolsó képviselői ennek az ágnak, és a leányuk révén megy tovább a birtok, tehát leányágon öröklődik, ugyanis Kemény Katalin Kun József felesége lett, majd az ő leányuk Józsefin egy Klibelsberg Vilmos felesége lett, és az ő Józsefin leányuk Zicsi István felesége lett. Tehát így kerül a Zicsiek tulajdonába a birtok. Zicsi István és Klibelsberg Józsefin leánya Melánia ugyancsak egy Zicsivel kötött házasságot, Zicsi Ladomérral van szó, és az ő leszármazottaik voltak azok, akik az államosításig lakták a kastélyt. A kastélyban ezután kultúrotthon, falumúzeum működött. A rendszerváltás után a család visszaszerezte az épületet, és bérbe adta, tehát továbbra is az Zicsiek tulajdonában van, de egy haszonbérről van szó. Ma vendéglátóipari egység működik benne, és a kastély egyik épülete már felújításra került. Reméljük, hogy a másikra is rövid időn belül sor kerül.
Történész úr, a Felső Maros mentének legismertebb, és a turisták hadai által leglátogatottabb kastélya Marosvécs. Legyen most erről szó, de emeljük ki azt is, hogy mi van a kastéllyal napjainkban.
A marosvécsi kastély első említése 1228-ban történik, ekkor ez egy királyi vár volt, amely aztán a tatárjárás idején elpusztult. Ezután kerül a birtok a Tomaj nemzetség tulajdonába, és 1319-en már az ő birtokokat képezi. 1467-ig a losonci bánfiakat találjuk Marosvécsen. A várnak természetesen több birtokosa is volt a 17. századig, amikor a Kemények tulajdonába kerül. Volt vécsi birtokos Verbőci István is, de 1533 1933-ban a vár és a birtok Kendi Ferenc tulajdonába kerül. Az ő idejére tehető a vár mai alakjának a kialakítása. Később több fejedelem birtokát képezi, Bocska István, Betlen Gábort, első Rákóczi Györgyöt, második Rákóczi Györgyöt találjuk birtokosként itt Vécsen, és második Rákóczi György az, aki Kemény Jánosnak adományozza a vécsi birtokot. Kemény János, akit a császáriak segítségével választanak erdélyi fejedelemnek 1660-ban, és az apafi Mihállyal kialakult konfliktus következtében szakít a törökökkel, a császáriakkal lép szövetségre. Az eredmény végül is az, hogy a törökök benyomulnak Erdélybe, akik hozzák maguk a saját jelöltjüket, apafi Mihályt, és akit 1661-ben fejedelmi székébe is ültetnek. 1662-ben zajlik le a csata apafi és Kemény között, és amely végül is Kemény verességével végződik, és a csatában Kemény életét is vesztette. Na most Kemény János utódai voltak azok, akik Marosvécset birtokolták 1949-ig. Következő évszázadokban a vár többször újjáépült, az északi torony leégett, amelyre később egy kilátóteraszt építettek, majd egy második emeletet építettek az épületre. Mégis a várkastélyt a család viszonylag ritkán lakta. Várkastély újra életre kelt a 19. század végén, 20. század elején Kemény Kálmánnak és feleségének Mánfi Polixéniának köszönhetően. Az ő idejükben Müller István építésznek köszönhető, hogy az északi bástya mai kialakítását elnyerte, ekkor építették a belső folyosót, és ugyanakkor kerültek a helyükre a címertartó oroszlánok, a Kemény és a Bánfi címerekkel, amelyek aztán ugye a 20. század második felének folyamán eltűntek, és 2021-ben késztették el másolataikat. A kastély 2014-ben került vissza a család tulajdonába. Nagyon sokak számára ez egy zarándok hely, hiszen itt került elhelyezést a kastélyparkban Vas Albert hamvainak egy része, és azok számára is, akik az erdélyi Helikon miatt látogatnak el ide, hiszen itt nyugszik Kemény János, illetve a kastélyban a Helikonnak is Kemény János tiszteletére berendezett kiállítás is létezik. De ebben az esetben is nagy kérdés a teljes felújítás, illetve a hasznosításnak a problémája.
Erdélyben több kastélyt úgy mentettek meg, hogy szállodává alakították, hát erre is van példánk.
Kettő ilyen épületet említenék, az egyik az ugrai Haller kastély. Haller Gábor és Károlyi Klára házasságából született fiúk esetében Gábor kapta a szentpáli birtokot, és László fiúk pedig Ugrán kezdett gazdálkodni. Tehát mondhatjuk, hogy egyfajta ugrai ága is kialakult a Haller családnak. Ennek a Lászlónak a politikai tevékenysége nem annyira kiemelkedő, rövid ideig viselte Máramaros főispáni tisztségét, de ami lényeges, hogy fiatalon lefordította magyarra a felvilágítást, világosodás egyik képviselőjének, Fénélonnak Télémaque című művét, amely azonban csak 1755-ben halála után jelenhetett meg nyomtatásban. Az ugrán tevékenykedő László fiatalon hunyt el, az ő fia vitte tovább ezt az ágat, és gazdagította az édesapja által létrehozott könyvtárat, és hát a 19. század végén ez az ág kihalt, úgyhogy Ugra megint egyesült a szentpáli birtokkal. Az ugrán ma is látható kastélyról viszonylag keveset tudnak a művészettörténészek, egy 17. századi alapokra épült kis kastélyt sejtenek, amely mai kialakítását való a 18. század végén, 19. század elején kapta. És mivel az ugrán lakó családtagok körülölték a szentpáli kastélyt, hát átköltöztek a szentpáli kastélyba, hogy az ugrai továbbra is egy mellékbirtoknak számított. Az államosítás után egy multifunkcionális épület lett, iskola, pékség, stb. Működött benne, a család visszaszerezte, és 2007-ben eladta. 2011-re készült el a kastély szálló, és ami érdekes, hogy a családra emlékeztető eredeti és újabb portrék, eredeti használati tárgyak emlékeztetnek a Hallerekre a kastélyban. És természetesen a tulajdonosok lehetővé teszik az épület látogatását a nem szálló vendégeknek is. A másik kastély, amelyet még megemlítenék, az olaszteleki Daniel kastély, amelyet első Mihály építetett a 17. század elején egy régebbi épület felhasználásával, állítólag Betlen Gábor is többször tartózkodott itt, de a kastély újabb átépítés az Daniel II. Mihályhoz kapcsolódik 1668 és 1669 között. Birtok leányágon a Rauber von Plankenstein családhoz került, és Maria Rauber von Plankenstein házasságából vissza a Danielekhez, hiszen ő Daniel Gábor felesége lett. Az utolsó nagy átépítés már az ő nevükhöz kötődik a 19. század végén. 1946-ban a család végül eladta a kastélyt, ezután irodák voltak, magtárnak használták az épületet. Kastélyt visszaperelték azon családok leszármazottai, akik megvásárolták 1946-ban. 2010-ben került a jelenlegi tulajdonosokhoz, akik restaurálták és kastélyszálot nyitottak meg. Különlegessége, hogy nagyon sok mindent átmentettek a jelenbe, és ebben az esetben is a tulajdonosok lehetővé teszik az épület látogatását a nem szálló vendégek számára is.
Székelyföld két kiemelkedő családjának a kastélya Miklósvár és Zabola, amelyek ma a régió turizmusának fontos állomásai. Mi ezeknek a kastélyoknak a története, és mit kell tudni a jelenlegi helyzetükről?
A Kálnoki családot először 1588-ban említették miklósvári birtokosként, egyesek szerint talán a birtokszerző Kálnoki Bálint építkezett, de ami biztos, hogy az első nagyobb építkezések Kálnoki István nevéhez kötődnek. Az építető fia Kálnoki Sámuel a 17. század utolsó évtizedében tovább bővítette a kastélyt, történészek szerint Nyugat-Magyarországról hívott mestereket a kastély díszítésének elvégzésére. Kastély utolsó Kálnoki családból származó tulajdonos a Kálnoki Dénes Miklósvárszék királybírája volt. Őneki nem maradtak utódai, így halála után a kastély nővérének, Zétál Jánosné Kálnoki Franciskának a fiára, Zétál Ferencre szállott. A kastély mai formáját neki köszönhetjük, ez a 20. század elején került kialakításra. 1939-ben a kastélyt Eugène Savou, a Goga kormány pénzügyminisztere, volt pénzügyminisztere vásárolta meg. 1944 után kollektív gazdaságnak a székhelye kultúrotthonként működik, később Barótváros tulajdonába került. 2004-ben a Kálnoki Alapítvány 49 évre haszonbérbe vette, az alapítványnak a vezetője a hazatért gróf Kálnoki Tibor. Az alapítvány 2014-ben kezdte meg az épület felújítását, a megnyitás pedig 2017-ben történt, ma pedig az Erdély Élet Múzeuma működik benne, vezetett séták alkalmával lehet látogatni, és ugye képet kapunk az erdélyi nemesség életmódjáról. Másik kastély Zabola Mikesek egyik legősibb birtokának számít. Egyes történészek úgy gondolják, hogy már a 15. században létezett egy udvarház, és ezt építették át a 17-18. Században többször is. 1867-ben az egykori udvarházat gróf Mikes Benedek manzárcinttel átépítette, ekkor kapta a kastély mai formáját. 1910 és 12 között gróf Mikes Ármin egy új kétemeletes kastélyt építetett, melyben a külföldi vendégek kaptak szállást. Ne felejtsük el, hogy itt született Mikó Imre, illetve gyermekkora egy részét itt töltötte Mikes Kelemen is. Kastélyt egy csodálatos angol park övezi. A Mikes család leszármazottai 2005-ben kapták vissza a kastélyt és a birtokot, ezt követően került sor az épület együttes és a park felújítására, mondhatjuk példaértékű felújítására. Ma hotelként működik, szépen restaurálva, a hazai és külföldi turisták egyik kedvenc kiránduló helye, és ebben az esetben is fontos kiemelni, hogy a család lehetővé tette, teszi a kastélypark látogatását a nem szálló vendégek számára is.
Történész úr, ahogyan azt a hallgatók eddig már bizonyára megszokhatták, most is arra kérjük, hogy foglalja össze az elhangzottakat, ünnepi műsorunk végső következtetései.
Ebben a műsorban 10 kastélyt mutattunk be, ebből egyesek állami tulajdonban vannak, Maros-Szentgyörgy, Koltó, Paszmos, ezek közül Maros-Szentgyörgy került vissza a család tulajdonába, amely eladta az önkormányzatnak, és amely egy most már jó értelemben multifunkcionális épület lesz, múzeum, ugye turisztikai központ fog benne működni. Koltó, amely Petőfi Múzeumnak ad otthont, Paszmos felújítása a végéhez közeledik. És ugye itt van Miklósvár helyzete, amely hivatalosan hát állami tulajdon, de haszonbérbe van adva a Kálnoki Alapítványnak, amely a felújítását elvégezte, és ma múzeumként működik. A kastélyok közül 3 van a családok, az eredeti családok tulajdonában, Gernyeszeg, ahol a Teleki család elsősorban kulturális tevékenységeket folytat, Vajdaszentivány, ahol az egyik épület felújítása került, habár az épület ugyanúgy haszonbérbe van adva, de mégiscsak az eredeti családnak a tulajdonát képezi, és Zabola, amely hotelként működik. 3 épület van magántulajdonban, Ugra, amelyet a Haller család visszaszerzett és eladott ma, szállóként működik, Olasztelek, amelyben ugyancsak kastélyszálló működik, és Sáromberke, amelynek a felújítása folyamatban van, és remélhetőleg a nagy közönség számára is látogatható lesz majd.
Kálmán úr, köszönjük, hogy itt volt, köszönjük a beszélgetést.
Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem, és így az év vége fele közeledve minden kedves hallgatónak, önnek is, szerkesztő úr, egy áldott karácsonyt és boldog új évet kívánok.
Köszönjük, köszönöm szépen. Kedves hallgatók, ennyi férte a kőbezárt múltunk különálló ünnepi sorozatába. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, dr. Kálmán Attila történész nevében is. Át kell adjuk a stúdiót, így elköszönök. Az erdélyi mesélőkastélyok szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. Maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádióval. További kellemes napot kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbezárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbezárt múltunknak.